Mindenek előtt elnézést szeretnék kérni, hogy technikai okokból Bánki Zsolt előadásával ugye meg kellett cserélni, tehát most nem terminológiákról lesz szó, hanem digitális filológiáról. A Petőfi Irodalmi Múzeum idén a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetével közösen elindít egy szolgáltatást, amelynek keretén belül digitálisan fogunk szolgáltatni, tehát online fogunk szolgáltatni kritikai kiadásokat. Egyelőre olyan kritikai kiadásokat, amelyek alapvetően a nyomtatott kiadásra készültek. Az Aranysárkány lesz az egyik, amelyel ezt a szolgáltatást hamarosan elindítjuk, a másik pedig a Mixát kritikai kiadásnak az egyik kötete. De most nem ezekről, nem pontosan a szolgáltatásról szeretnék beszélni, hanem azokról a tapasztalatokról, amelyeket összegyűjtöttünk az elmúlt, immár tulajdonképpen 2 év során, amíg ezzel, ennek a kiépítésével foglalkoztunk. Akkor néhány szót mondanék a filológiáról, és aztán a digitális filológiára térnék át. Amikor arról szoktak beszélni, hogy a hermeneutika, tehát az értelmezéstudomány hogyan jött létre, akkor Péter Szondinak van ezzel kapcsolatban egy meggyőző érvelése. Azt mondja, hogy amikor általánossá vált az írástechnika, akkor hirtelen a kultúrában azzal szembesültek, hogy jelenvalóvá válnak olyan régi nyelvállapotból való szövegek, amelyek már nem érthetőek. Tipikus példát a homéroszi eposzokat szokták erre felhozni. Ugye ezt iskolai feltetően írás tanításra is használták, de egy idő után, néhány száz év után a szöveget már nem lehetett elolvasni. Illetve ha el lehetett olvasni, nem lehetett érteni. Ha így született meg a hermeneutika, akkor valami hasonló alaptapasztalatból vagy problémából született meg a filológiai tevékenység is. Azonosnak tekintett művek eltérő szövegkorpuszokban, szövegtestekben álltak elő, és hogyha legegyszerűbben akarjuk meghatározni, hogy mi az a filológia, akkor ezeknek az összehasonlítása, illetve újabb szövegtestek létrehozása ezek alapján. Sokszor szoktak a filológiára, mint valamilyen gyakorlati tevékenységre gondolni, de az ilyen típusú tevékenységek miatt mindig valamilyen rejtett vagy explikált előfeltevés rejlik, mert az ugyan igaz, hogy mondjuk a szövegromlás, mint materiálisan, mint anyagilag adott jelenség konszenzust jelenthet, vagy ezt egy könnyű felismerni, ez se biztos minden esetben. De az, hogy mit kell megőrizni, mit kell egyáltalán vizsgálni, vagy hogy a létrehozott új szövegkorpusznak ki a megcélzott befogadója, ugye ez befolyásolja magát a szövegműveletet is, illetve hogy egyáltalán milyen protokollok, milyen módszerek alkalmazandók ebben a mondjuk úgy archiválásban, ezeket rejtett előfeltevések mozgatják. A kultúrás emlékezet az nyilván sokak számára ismert kutatási irány. A Jan Assmannak a könyve magyarul is megjelent, és nagyon népszerű, ez egy kitűnő könyv, ennek talán az egyik legfontosabb, vagy legnagyobb hatású monográfiája. A kultúrás emlékezet kutatás pont azt próbálja feltárni, hogy milyen intézményes, vagy akár milyen materiális háttere van az ilyen műveleteknek, amit szövegekkel végzünk. Az 1980-as évek végén, egész pontosan 1989-hez szokták kötni, megjelenik a filológiában egy új iskola, igazából nem iskola, talán inkább szemlélet, amely pontosan ugyanúgy, ahogy a kultúrás emlékezet rákérdez a mondjuk a memória korábbi intézményes hátterére, ugyanúgy a filológiának a reflexióját tartalmazza, és sok évszázados bevett filológiai elvet kérdőjelez meg. Az új filológusok jelentős része, ez egy érdekes tény, középkori kézírásos szövegek kapcsán fejti ki a kritikáját a hagyományos klasszikus filológiával szemben. Erre épül egy olyan új tudományterület, amit metafilológiának lehet nevezni. Ide tényleg csak egyetlen mondat. Ez megpróbálja feltérképezni azt, hogy ha nem is filológiának nevezték, de az ilyen típusú szövegműveletek mögött milyen szemléletek állnak, vagy a kultúra milyen állapota, vagy akár milyen médiumok. Erről egy nagyon izgalmas kötet jelent meg még 2011-ben. Ennek az a cím, hogy Metafilológia, szöveg, variáns kommentár. Ez egy 600 oldalas kötet, tehát tényleg vaskos, de nagyon, ez az alapművei benne vannak ennek az új tudományterületnek. Igazából ide kellene egy kérdőjel, filológia a digitális korban. A klasszikus filológiát bizonyos értelemben maga az új filológia hozza létre. Tehát, mint ahogy minden új elmélet azt mondja, hogy ami korábban volt, az régi volt. Mégis van néhány, a klasszikus filológián a 19. századi metódust szoktuk érteni, de már a 20. század elején számos módszerét megkérdőjelezték. Ezt most nem akarnám hosszasan fejtegetni, inkább a számunkra az az érdekes, hogy számos a klasszikus filológiában, elsősorban a Biblia szövegkezelésében általánossá vált hagyomány máig jellemző a filológiai műhelyekre. Tehát valóban itt van egy ilyen érdekes kontinuitás, teljesen függetlenül attól, hogy a digitális környezet, a mediális környezet hogyan változott meg, vagy akár a szövegfilológiák milyen radikálisan írták át a bölcsészettudományt mondjuk 100-150 év alatt. Még az új filológiához ebből a szempontból azt érdemes hozzátenni, hogy jellegzetes módon akkor álltak elő ezek a középkorászok azzal, hogy az a bevett klasszikus filológiai eljárás, hogy mondjuk kéziratokból egy normatív szöveget hozzanak létre, és csak a normatív szöveget publikálják, tehát hogy lemetszék mondjuk a kézirat rengeteg olyan jellegzetességét, amelyet a korszakkutatói fontosnak tartanak. Ez pont egy olyan korban jött létre, amikor már nagyon széles körben volt a digitális faksimilék készítése elérhető. Tehát amikor olcsó eszközökkel az interneten keresztül szinte korlátlan mennyiségű faksimilét lehet közzétenni. Tehát hogy ennek az egész változásnak van egy ilyen médiatörténeti háttere is. Hogyha van új filológia, vajon van-e digitális filológia, vagy 21. századi filológia? Ez egy jó kérdés, de sem a szakirodalom, sem a gyakorlat nem egységes. Még annyira sem egységes, mint amennyire a klasszikus és az új filológia között mégis egy értelmező nyelvben közösség van. Ennek részben az az oka, hogy nagyon különböző elméleti előfeltevések, és másrésztről disziplinák próbálják azt meghatározni, vagy formálják ezt az új digitális filológiát, és hogy az informatikának, vagy az informatika gyakorlatának sokkal nagyobb, vagy sokkal világosabb a ráhatása a digitális filológiára, mint mondjuk a könyv médiumáé lehetett a klasszikuséra. Igen. Miután mi kritikai kiadásokat teszünk majd közzé, ezért néhány szót a filológián belül arról, hogy mi is az a kritikai kiadás. Furcsa, hogy ez egy elég gyakran használt kifejezés, de még a könyvtáros kollégák közül is sokszor csak igen, keveset tudnak arról, hogy mi is az a kritikai kiadás. Jól lehet ez a hagyományos filológia egyik legfőbb és legnagyobb súlyú műfaja. A kritikai kiadást jelentős történeti, kulturális, illetve irodalmi értékűnek tételezett művek ilyen szövegekkel foglalkozik, és ami a legfontosabb, hogy szövegváltozatokat és kommentárokat tartalmazó kiadások ezek. Ugye máig döntően, legalábbis nálunk, nyomtatott kiadásokról van szó. Az, hogy a kritikai kiadást hogyan kell elkészíteni, ennek a módszertana változik. Változik időben, tehát a 60-as években másképp készültek a kritikai kiadások más elvek alapján, mint a 20. század végén, de nagy különbség van az adott korszakok filológiái között is, tehát mondjuk nyilván a kéziratos szövegkiadások másképp más, nem csak más problémákkal szembesülnek, de más elvek alapján is döntenek bizonyos problémák felett, mint mondjuk a 20. századi szövegek kiadásai. Igen, és az irodalomtudomány és mondjuk a történettudomány között is adott esetben lehetnek különbségek. Ami még érdekes és fontos, hogy Magyarországon, de egyébként nem csak Magyarországon, a kritikai kiadásokat készítő filológiai műhelyek nincsenek többnyire szoros kapcsolatban egymással. Különböző egyetemekhez vagy akadémiai műhelyekhez kötődnek, illetve sokszor valóban egyetlen életmű feldolgozásával foglalkoznak, mondjuk egyetlen példát hozva a Szabó Lőrinc kutatócsoportban, vagy a Kosztolányi kutatócsoportban az ott a munka során összegyűjtött metaadatok, azok csak az adott életműre vonatkoznak, nincsenek semmilyen formában jelenleg összekapcsolva, mondjuk ebben a két műhely esetében, ami azért furcsa, mert mind a kettő irodalomtudomány, mind a kettő klasszikus magyar irodalomtudomány, és 20. század elején. Tehát hogy minimális a kapcsolat. Még a legerősebb normatív kapcsolatot a Textológiai Bizottság jelenti, amely tulajdonképpen... amely egyfajta lektorálást végez a kritikai kiadások, egy szakmai kontrollt valósít meg. Vannak Magyarországon digitális kritikai kiadások, de ezek elenyészően kis korpuszt jelentenek, és amennyiben, és vagy PDF formátumban teszik közzé, tehát ha úgy tetszik digitális faksimilék, illetve egyszerű text formátumban. Tehát annyit ki lehet jelenteni, hogy humáninformatikailag korszerűtlen megoldásokat tartalmaznak, illetve olyan is van, amely megpróbált mondjuk egy évtizeddel ezelőtt Horváth Ivánhoz köthetőek ezek a kísérletek, az akkori humáninformatika színvonalán nagyon is haladó megoldásokat megvalósítani, ezek azonban közben elavultak, és nem tértek át újabb technikákra. Amikor ennek az egész projektnek nekiálltunk, akkor az egyik fontos előfeltevés az volt, illetve az a tapasztalat, hogy rengeteget beszélnek Európában digitális kulturális örökségről, de ezen belül a textológia az teljesen elhanyagolt, vagy legalábbis annak a szövegrétegeket, szövegverziókat is jelölő, megkülönböztető tevékenység típusa vagy csoportja. Jó példa, hogy az Európeana tudomásom szerint máig alkalmatlan arra, hogy bonyolultabb szövegmátrixokat befogadjon. A világban van számos jól használható online tudományos szövegkiadási projekt, ezek közül olyan is van, amelyik fizetős, ez az Oxford Scholarly Editions, az Oxford kiadó saját tudományos szövegkiadó köteteit tartalmazza, de jellemzően egyetemi kutatócsoportok hoznak létre digitális szövegkiadásokat, kritikai kiadásokat. Ezek között nagyon csekély a kapcsolat, és Web2-es, Web3-as szemléletet vagy technikákat ezek elvétve tartalmaznak. Hogyha most eltekintünk a digitális filológiától, és azt mondjuk, hogy mondjuk ez a konferencia szerintem tipikusan olyan jó alkalom, könnyű lenne megfogalmazni, vagy könnyű lenne konszenzust elérni abban, hogy melyek a humáninformatika mai trendjei, vagy milyen elvárások szükségesek egy korszerű humáninformatikai szolgáltatáshoz. Az adatbiztonságot kihagytam, mert nyilván azért, mert az a legfontosabb, és az lenne az első helyen. Platformfüggetlen szabványos megoldásokra törekszünk, ezzel biztosítható hosszú távú megőrzés, szemantikus web eszközökkel próbáljuk biztosítani a az intelligens visszakereshetőséget, szükség van élményszerű felhasználásra, mert folyamatosan legitimálnunk kell a szolgáltatásainkat, és szélesebb kört szeretnénk velük elérni, illetve, erről is volt már a konferencián szó, szeretnénk a megosztott munkameneteket is felhasználni, illetve több fizikai vagy társadalmi helyről származó annotációkat megjeleníteni. Hogyha azt, ha arra keresik a választ, hogy a digitális filológia nemzetközi mezőnyében milyen kérdésekben van konszenzus, azt tapasztaltuk, hogy talán egyetlen konszenzus képző megoldás van, ez pedig a Text Encoding Initiative nevű projektnek a szabványának a használata. Talán teinek sokkal többen ismerik, ez egy XML szabvány, amely már a 90-es évektől kezdve elég népszerű. A 90-es években meglehetősen komoly vitákat folytattak arról, hogy mi az, amit egy szövegnek a tei XML-be való átkódolása, hogy mi az, amit ezzel veszítünk. Szerintem nagyon jól lehet például az új filológia felől amellett érvelni, hogy nagyon sokat veszítünk, és hogy egy olyan struktúrát kényszerítünk rá a szövegre, amely annak nem feltétlenül sajátja, tehát a digitális filológus olvasatát alapján hozza létre ezt a struktúrát, amely nem a szöveg struktúrája, nem azonos azzal feltétlenül. Ennek ellenére nem érdemes nagyon a tei létjogosultságáról vitatkozni, mert az összes mérvadó projekt ma már ezt használja, és vannak olyan projektek, például a Wittgenstein Archivum, amely alternatív jelölőnyelvet próbált létrehozni, és már átkódolta az anyagot teibe. Magyarországon is néhány filológus használja a teit. Ez egy ijesztően nagy szabványcsoport, vagy jelölőnyelv. Maga a hivatalos dokumentáció 1588 oldal. Ez részben azért is van, senki sem használja az egészet, mert különböző tématerületek, problémakörök, csoportok a saját céljaikra különböző a tein belül kifejlesztenek különböző tegeket, illetve az XML által lehetővé tett, vagy a tei széles kör által lehetővé tett szintaktikán belül. Tehát ezek közül lehet adott esetben választani, de hatalmas vitafórumok tartoznak hozzá, tehát ez egy jól dokumentált és széles körben elfogadott szabvány. A többi kérdésben nincs konszenzus még a legjobb digitális filológiai kiadások között sem. Azt talán mégis konszenzusnak nevezhető, hogy szét kell választani a megjelenítést és a jelölőnyelvi kódolást. Tehát a szövegeket teiben kódolják, szinte minden ilyen projektben, de az, hogy ezt hogyan jelenítsék meg, ez többnyire egyedi fejlesztéseken keresztül megy végbe. Van néhány általános eszköz, de ezek rendkívül egyszerűek, és adatbázis többnyire nincs mögöttük, tehát számos szempontnak nem felelnek meg. Ezeket mi teszteltük, és aztán elvetettük a használatukat. Létezik néhány komplex eszköz, amely megpróbálja lefedni az összes eddig emlegetett problémát, illetve megpróbál olyan eszközöket, vagy egy olyan keretrendszert kidolgozni, amely különböző filológiai műhelyeknek is megfelelhet. Tehát mondjuk kéziratátírásra is jó, de 20. századi szövegeket is lehet tárolni és közzétenni velük. Ezek közül a legfejlettebb talán a ZADE nevű. Most tekintsünk el annak elemzésétől, hogy a német kollégák miért épp ezt a nevet adták ennek a terméknek. Scalable Architecture for Digital Editions, ez egy Évek óta Berlinben egy akadémiai intézmény által fejlesztett eszköz. Ha lenne rá idő, mint ahogy nincs, akkor van egy szerkezeti ábra, de az AD-nak a honlapján ezt meg lehet találni. Az a különlegessége, hogy tudomásom szerint az egyetlen olyan eszköz, amely egy filológiai műhely belső igényeit is megpróbálja lefedni. Ez azt jelenti, hogy szerver-kliens kapcsolaton keresztül távolról lehet már magát az átírást is, a tejbe való átkódolást is vezényelni, vagy végrehajtani. És ebben egyébként egy webes publikációs eszköz is benne van. Itt vannak felsorolva, hogy milyen kiadásokat tesznek közzé a ZADE eszközzel. Ezek nem nagy korpuszok. Tehát ha úgy tetszik, ez az eszköz is még több pilot fut ezen az eszközön, így fogalmaznék. Még tulajdonképpen egy eszköz csoportra szeretnék utalni. A Net7 az egy olasz cég, amely nyílt forráskódú eszközként a Muruka nevű szoftvert fejlesztette ki, amely magát szemantikus digitális könyvtár keretrendszernek nevezi. Elég nagy érv mellette, hogy a világ talán leghíresebb digitális filológiai műhelye, ami a Bergeni Wittgenstein Archívum, ezt az eszközt használja. Ez teljes alapon jelenít meg szövegeket és faksimiléket, és ami érdekes benne, hogy integrálták a Pundit nevű szemantikus annotációs eszközt, amely bár HTML alapon, tehát nem XML alapon, de lehetővé teszi, hogy a weben bárki bejelentkezés után szemantikus annotációt fűzzön hozzá az adott szövegekhez. És lezárásképp, mert elfogyott az időm, egy projektre hívnám fel a figyelmet, amelyhez a Petőfi Irodalmi Múzeum éppen most csatlakozik. Ennek a projektnek az a neve, hogy DM2E, vagyis Digital Manuscript to Europeana, tehát ez a feloldása a betűszónak, és ez azt a projekt digitális faksimilék, illetve TEI alapú átírásaiknak a metaadatait próbálja szemantikus alapon gazdagítani, ontológiát építenek, az EDM szabványról szerintem már volt szó, ők ennek egy specifikációját készítették el digitális kéziratokra, illetve ezt a bizonyos Pundit eszközt, mint szemantikus annotációs eszközt is integrálják a digitális filológiába. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen!